operációs rendszerek előadást, akkor megkezdeném. Ha jól emlékszem, jövő múlt órán ennél a fóliánál hagytam abba, ahol azt mondtam, hogy akkor hogyan is várakozzunk, hogyha valamire várni szeretnénk egy operációs rendszeren belül. És ugye azt mondtam akkor, hogy ha rövid idejű várakozásról van szó, akkor a spinlock elkerülhetetlen, tehát itt mondjuk mikroszekundumokról van szó általában. Például periféria kezelés közben, ha valamilyen perifériában lezajló rövid idejű változásra várunk, akkor a mikroszekundumok esetén sajnos csak spinlockot használhatunk, tehát folyamatosan várakoznunk kell arra, hogy ez az esemény megtörténjen. Hasonló okokból használnak egyébként spinlockokat az SMP Linux kernelbe is, mert ott is mindig rövid idejű várakozásról van szó, másmilyen módon ez nem lenne megoldható. Ha ennél több időt szeretnénk várni, akkor esetleg a hardware timerrel várhatunk valamekkora időt. Ennél nyilvánvalóan már meg kell küzdenünk az interrupt-nak a késleltetésével és egyéb megoldásokkal. Ilyenkor esetleg a spinlock és az interrupt alapú hardware timer használata a megoldás, és tulajdonképpen értem az átlag alkalmazásban, ami felhasználói módban fut az operációs rendszeren belül, viszont szinte mindig a klasszikus sleep lock, tehát az operációs rendszer által nyújtott várakozási megoldások, amik ajánlhatók. De mindenképpen nehéz kompromisszumot találni, és sokszor menet közben derül ki, hogy egy korábbi választásunk nem volt sikeres, és ezért ezeket meg kell tudnunk változtatni. És ezzel a gonddal maguk ugye az operációs rendszerek belül is küzdenek, azért kevesen fogtok ilyennel találkozni, tényleg, mint már említettem, az SMP Linux tele van ilyen spinlock jellegű várakozásra, mert a több processzoros rendszereknél ez máshogyan nem oldható meg. Nagyon rokon, vagy nagyon közeli ebben az a probléma, hogy hogyan tudunk ténylegesen adott mennyiségű időt, adott időt várni az operációs rendszerbe. Tehát előbb azt beszéltük meg, hogy mennyi időt körülbelül fogunk várni valami másra. Most arról beszélünk, hogy hogyan tudunk valamekkora időt várni. Többnyire az operációs rendszerekben találunk egy olyan rendszerhívást, aminek hatására valamilyen N megadott szám, amiből aztán kiszámolható a konkrét várakozás millisekundumon, mikroszekundumon vagy egyéb mértékegységben időt tudunk várni. Tehát létezik egy ilyen rendszerhívás. Valójában ez a rendszerhívás legtöbbször az operációs rendszernek a beépített sleep-lock várakozási függvényeit használja. Ugye visszaemlékeztek arra, hogy a randrobin ütemezőben volt egy periódikus óra megszakítás. Tulajdonképpen ez a delay n-hez hasonló rendszerhívás többnyire ezt a periódikus óra megszakítást használja a várakozási idő beállítására, mérésére. Amikor ez a idő letelt, akkor a feladatunk az nem futni fog, hanem csak futásra kész állapotba fog helyeződni, majd utána fog, amikor az ütemező úgy dönt, a feladat futni. Tehát ilyen értelemben tulajdonképpen ezzel a minimális várakozást tudjuk megadni. A feladat mindenképpen vagy ennyit, vagy ennél többet fog várni, mert ugye még a futásra kész állapotba valahogy át kell kerülni a futásra kész futó állapotba. Ugye itt más szempontból nézve arról van szó, hogy egy fizikai hardware órát, ami az operációs rendszert is vezérli, az operációs rendszer lényegében virtualizálja, a felhasználók számára virtuálisan, idézőjelben tetszőleges számú órát, szoftveres órát tesz elérhetővé, és szószoros értelemben az történik az operációs rendszeren belül, hogy az óra interrupt beérkezésekor ugye részben a randomi ütemező fut, részben egy megfelelő adat struktúrában le vannak írva azok a feladatok, amik adott mennyiségi időt várni szeretnének, és megfelelő algoritmussal a még maradó időt rendszeresen és periodikusan ez a óra interrupt hatására csökkentjük, és amikor ez az idő a lényegében a várakozás idő nullára vagy az alá csökken, akkor az illető feladatot futásra kész állapotba helyezzük. Többnyire ugye ez az óraütés, az 10 millisekundumonként érkezik a mai modern operációs rendszerekben. Ugye van 10 millisekundumonként itt lent a vízszintes tengelyen óraütésünk, amikor ezek a fekete függőleges vonalak történnek, akkor jön be egy óraütés. Ha 40 millisekundumot szeretnénk várakozni, ez azt jelenti, hogy a várakozás megkezdése után negyedik óraütésre fog futásra kész állapotba kerülni a feladatom. Ez gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy legrosszabb esetben 3,9, majdnem 4 óra ütésre fog futásra kész állapotba kerülni, de rosszabb esetben azt is jelenti, hogy egy kicsivel több, mint 3 óra ütés után futásra kerül. Ugye az egyik esetben az óra ütés után nem sokkal hívjuk meg a delay env hívást, a másik esetben már az óra ütés következő óra ütéshez nagyon közel hívjuk meg a delay env hívást. Tehát ez a fajta operációs rendszerbe beépített sleep lock alapú idő, adott idő várakozását lehetővé tevő rendszerhívás nem egy pontos megoldás. Eleve kerekíti a megadott értéket, tehát nem pontosan annyit fog várni, hanem valamilyen kerekített értéket fog várni ehhez képest. Azon kívül csak az történik meg a feladattal, hogy futásra kész állapotba kerül, nem futó állapotba kerül. Tehát ez arra tökéletesen megfelel, hogy egy nem túl pontos timeout-ot például ez alapján előállítsatok, mondjuk egy adott feladatnak adott időn belül el kell zajlania, ha nem zajlott le, akkor valami más kell csinálni. Ezt ezzel meg tudjátok oldani, de ezzel pontosan időt mérni nem lehet. Ezekkel a megoldásokkal pontosan feladatokat időzíteni nem lehet. Többnyire pontatlanok, de ugyanakkor rendkívül erőforrás igényűek, és lényegében akár korlátozatlan, az erőforrás, rendszer erőforrás által korlátozott számban, de igénybe vehetők a rendszeren belül. Sajnos a tárgyban abban nem tudunk elmélyedni, hogy az operációs rendszereken belül az időkezelés hogyan történik. Ez idők folyamán kikerült az anyagból, de ez is egy nagyon érdekes téma lenne. Egyelőre maradjon ez, hogy létezik egy ilyen szoftveres időzítési lehetőség, de ez egy pontatlan dolog, és ennek megfelelően kell használni. Azért valamennyit ebből az időmérésből ide becsempésztem, mert azért tudnotok kell róla. Ugye azt mondtuk, hogy a periódikus óra interrupt az 1-10-20 millisekundum nagyságrendjében érkezik be, és ebből származtatja egyébként az operációs rendszer a rendszerórát is. Viszont többnyire nekünk az a feladatunk, ha a szoftverben akarunk valamit csinálni, hogy két esemény között eltelt időt kell pontosan meghatároznunk. Alapesetben, ha csak ez a periódikus órainterruptból származó rendszeridőnk lenne, akkor az óra felbontása az egyértelműen meg lenne adva gyakorlatilag a randrobin periódis idővel, és nem tudnánk megmérni két ilyen időintervallum között megtörtént két esemény közötti időt, vagy nem tudnánk ennél a felbontásnál pontosabban megmérni az időt. De valójában ezt az operációs rendszerek megoldják, hát ha kipróbáljátok a rendszeridőt többnyire, vagy mikroszekundum, vagy nanoszekundum, látszólag nanoszekundum felbontással nyújtják ezek a beépített függvények. Az a kérdés, hogy ezt hogyan oldják meg. Különböző megoldások vannak, többnyire, amikor egy ilyen rendszerhívást ti elvégeztek, akkor a durva óra az az operációs rendszer periódikus óra interruptjából származik, majd valamilyen hardveres megoldással ezt még tovább osztja a rendszer. Például az egyik ilyen timer, amit használhatnak, az a timestamp counter, Pentium timestamp counter, ami a CPU órajelével inkrementálódik, vagy a CPU órajelnek valami kettes hatványával, a CPU órajel elosztva valami kettes hatványával. Lényegében ez nem tesz más, mint számolja az a rendszer bekapcsolása óta eltelt időt egy nagyon nagy felbontásban, 64 bites regiszterben teszi ezt, tehát elég hosszú idő fog eltelni addig, míg ez inkrementálódik, tehát amíg túlcsordul. Itt kiszámoltam, 4 GHz-es CPU esetén, hogyha szökőévekbe számolunk, akkor 145 év kell ahhoz, hogy ez a counter túlcsorduljon. Tehát nem valószínű, hogy az operációs rendszerük ennyi ideig folyamatosan fog futni, és a rendszert nem indítjuk újra. Ezzel például meg tudjuk tenni azt, hogy nagyon nagy felbontással megmérjük két esemény közötti időeltérést. Gondok vannak egyébként ezzel is, több processzoros rendszerben, több magú rendszerekben más megoldásokat használnak, és magában az időkezelés az operációs rendszeren belül olyan bonyolult, és olyan sok kérdés vett fel, hogy arról csak magában egy külön tárgy szólhatna. Ugye itt egészen elmehetünk addig, hogy vannak olyan alkalmazások, ahol GPS órához kell szinkronizálnunk a rendszeridőt és hasonló dolgok, tehát ez magában egy külön terület. Ennyit az időkezelésről. A következő lépés az az, hogy először megnézzük azt, hogy RAM-PRAM modell esetén milyen megoldásaink vannak a kölcsönös kizárási probléma megoldására, aztán majd később át fogunk menni abba, hogy vizsgáljuk azt az esetet, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt akkor, hogyha nincsen kölcsönös memória. A kölcsönös kizárás megoldására lényegében nagyon sok különböző nevű, de hasonló működési eszközünk van. Ilyen értelemben az egyik és legalapvetőbb, legprimitívebb eszköz az úgynevezett logbit, erről fogok beszélni. Létezik a szemafornak nevezett dolog, amit valószínűleg már sokszor hallottok különböző tárgyakban, különböző szempontból elmondva. Nem tudom, hogy valaki végül használta a szakmai életében már szemafort. Remélem, hogy a mai előadás után egy kicsit közelebb kerültök ahhoz, hogy ilyet tudjatok használni. De alapvetően azt gondolom, hogy amíg valaki nem használt ilyen szemafort, addig mindig kétségei lesznek abban, hogy hogyan működik. Beszélünk valamennyit a kritikus szakaszobjektumról, mutexről, és sok minden más ilyen van. A konkrétan egy operációs rendszernek megnézitek a dokumentációját. Nagyon nagy számú különböző ilyen kölcsönös kizárás megoldására tartalmazó operációs rendszer struktúra, operációs rendszer hívás létezik, és ezeket meg kell ismerni, és alkalmazás specifikusan a megfelelőt alkalmazni kell. Tehát minden operációs rendszerben hasonlókat fogunk találni, és ezért nem is tudunk olyat mondani, hogy ez mindig így van. Minden operációs rendszerben konkrétan meg kell nézni, és vizsgálni kell, meg kell nézni azt, hogy ez a meghívás hogyan történik. Több olyan eset volt, hogy látszólag a szakmai életemben nekem is, hogy látszólag operációs rendszerek között hordozható ilyen rendszerhívásokról derült ki az, hogy egyik operációs rendszerben egészen más csinál, mint egy másik operációs rendszerben. A dokumentáció teljesen úgy nézett ki, a függvénynek, a metódusnak a nyoma teljesen ugyanúgy nézett ki, a visszatérési érték is úgy nézett ki, de egészen más csinált. Tehát sajnos meg kell nézni, a részekbe bele kell menni. És amiről még ma és ebben a témában tudunk beszélni, az a kölcsönös kizárás megoldása során elkövetett tipikus hibák egy részének megoldást jelentő monitor koncepció, amiről szintén fogunk beszélni, ami már egy kicsit elmegy a szoftvertechnológia felé, tehát az operációs rendszernek is része, de már egyben szoftvertechnológiai megoldás arra, hogy a kölcsönös kizárási problémákat elkerüljük. Mi ez a logbit? Ez a legegyszerűbb megoldás arra, hogy egy kölcsönös kizárási problémát megoldjunk. Lényegében ami védendő erőforráshoz rendelünk egy logikai változót, aminek ugye az értéke false vagy true. Ez a logbit az egésznek a központja, ugye ez egy atomi módon kezelhető adatstruktúra, a világ létező legegyszerűbb adatstruktúrája. Ha a logbit false állapotban van, az erőforrást nem használja senki, ha a logbit true állapotban van, akkor az erőforrás használva vagyom. Ezek után, ha egy erőforrást szeretnénk használni, akkor a logbitet használtával szeretnénk az erőforrásba belépni, majd miután az erőforrást használjuk, a logbit használtával szeretnénk kilépni. Mi történik a belépés műveletben? Teszteljük a logbitet, és hogyha az false, tehát az erőforrás nem használjuk, akkor azt true állapotba állítjuk, tehát elkezdjük az erőforrást, kijelentjük, hogy az erőforrás mostantól kezdve mi használjuk, és utána megyünk tovább, és használjuk az erőforrást. Ha a logbit true állapotban van, akkor aktívan várakozunk arra, amíg a logbit valamilyen oknál fogva false-á, tehát hamissá nem változik. Nagyon egyszerű algoritmus, könnyen átlátható. Mi ezzel a gond? Igen?
Hát, hogyha megvizsgáltuk, és akkor a vizsgálat után beszél a processzor körülünk a tudás.
Így igaz. Tehát amikor megvizsgáltuk, elveszi a processzor, bejön egy mondjuk egy interrupt, a processzor elveszi a futási jogot tőlünk, elkezd futni az interrupt handler, és mondjuk ugyanazt az erőforrást szeretné használni. Akkor ő is meg fogja vizsgálni. Mi fog történni? Azt veszi észre, hogy senki nem használja. Ugye? Elkezd szöszmötölni, csinál valamit az erőforrással, akár egy másik feladat is utána az interrupt után, handler után futhat, mert mondjuk preemptív az operációs rendszerem, az is úgy érzi, hogy az erőforrás nincsen használva, használja, valami oknál fogva előállhat az a helyzet, hogy mi is tudunk futni, és úgy érezzük, hogy az erőforrás senki nem használja, beállítjuk, tehát itt lényegében van egy kapásból egy versenyhelyzet. Nyilvánvaló erre a megoldás az, hogy a logbit tesztelését és beállítását atomi műveletté kell tenni. Ez csak akkor működhet jól, ha a logbit tesztelése és beállítása atomi művelet. A legelső megoldás, ugye mondtunk, hogy ha a logbit előtt tiltjuk az interruptot, a logbit tesztelése és beállítása előtt tiltjuk az interruptot, majd utána a beállítás után engedélyezzük az interruptot, egy cipő esetén a megoldást megkaptuk, a rendszerünk hibamentesen tud működni. De ennél jobb megoldás, hogyha a processzor architektúránk támogatja a testenset vagy hasonló műveleteket, akkor ezt egyetlen egy gépiutasításban meg tudjuk tenni. A testenset pont erre szolgál, hogy a logbit, mint kölcsönös kizárás megvalósító megoldás használható legyen. Egy gépiutasításban a logbit memória területét beolvassa a processzorba, ellenőrzi annak a logikai értékét, és a logikai értéktől függően vagy beállítja, vagy hagyja úgy, ahogy van. És ennek megfelelően működik. Tehát ilyen értelemben ugye több utasításból lesz egyetlen egy gépi utasításunk, ami ilyen értelemben ettől kezdve atomi. A kölcsönös kizárási probléma az nem a számítógépeknél jelentkezett először. A legelső probléma az akkor jelentkezett, amikor ott volt az egyetlen egy vasúti sín, és két irányból akart jönni vonat, vagy mondjuk egy irányba akart egymás után menni két vonat, az egyik gyorsabban, mint a másik. Ugye ezt annak idejében, mikor az első nagyobb balesetek megtörténtek, megoldották a szemafornak nevezett berendezéssel, ami ugye megfelelően emelgetve, meg akkor még emelgetve egy kis karocskát, a vonatokat a kritikus szakaszokra megfelelően beengedte. Ugye egy kritikus szakaszra, egy sínszakaszra csak egyetlen egy vonatot engedett be, és ebből következően nem lett egy olyan probléma, hogy a vonatok egymásnak mentek. Tehát ez volt az első bináris szemafor, ezt nem a számítástechnikusok találták föl, a gépészmérnökök találták föl, és ilyen értelemben itt már a kölcsönös kizárás, kritikus szakasz meg is született, tehát a szemafor az egy ősi eszköz a kölcsönös kizárási problémák megoldására, nyilvánvalóan ezt kölcsönvettük, és megvalósítottuk számítástechnikai környezetben is. Ugye ezt Dijkstra a 60-as években vetette föl legelőször, és azonnal elkezdtek beszélni bináris és counter típusú szemaforokról. Tehát a bináris szemafor ugye arra szolgál, hogy egy darab feladat lehessen a kritikus szakaszba, a counter típusú meg arra szolgál, hogy több feladat lehessen a kritikus szakaszba. Tehát lényegében arról szól az egész, hogy n darab erőforrásból m-et le tudjunk foglalni, a bináris az egy darab erőforrásból egyet. Nagyon fontos lesz az, hogy n darab erőforrásból m-et hogyan foglalunk le, mert itt újabb kölcsönös kizárási problémák jöhetnek elő. A szemafor magában nem mond arról semmit, hogy hogyan várakozik az a vonat, vagy az a program részfeladat a végrehajtásra, arra az erőforrásra pontosabban. Ez történhet aktívan, vagy történhet passzívan is. Ma már szinte teljesen ugye slip lock jelleggel passzívan várakoznak a szemaforra váló részfeladatok, de máig is vannak olyan operációs rendszerek a beállított területen, ahol néhol-néha kiderül, hogy a szemafor valójában aktívan várakozik, valamilyen oknál fogva. Éppen azért, mert Dijkstra ugye holland volt, ő találta ki, ezért ilyen értelemben a P és a V operációt szokták erre a történetre értelmezni, ugye, de más angol nyelvterületen született operációs rendszerek esetén elég gyakori a P belépés műveletre a V-t vagy POST név, a kilépés V műveletre meg a szignál, jó, ezt a POST-ot meg a PEND-et fölcseréltem. A P és V-re bizonyos szintű vita van, vitatkoznak a szakértők, hogy milyen szavakból, de nyilvánvalóan a holland szavakból származik ez. A V-nél egyszerű, mert a hollandban a kilépés az V-vel kezdődik. Nézzünk egy klasszikus szemafor példakódot, ilyet is gondolom már láttatok. Ugye lényegében a szemafornál a belépés, a belépés művelet az azt, nagyon egyszerű, azt vizsgáljuk végtelen ciklusba, hogy beléphetünk-e, ha beléphetünk, akkor csökkentjük a szemafor értékeit. Egyel valójában itt ugye logikai műveletet kéne egy bináris szemafornál alkalmaznunk, a kilépésnél meg ugye növeljük egyel. Felírtam, hogy ez a kód ez mindenhol ez szerepel példakódként a szemaforénál, de valójában ez egy kód abszolút nem használható, mert nagyon súlyos hibák vannak benne. Egyik nincsen benne a szemafornak az inicializálása. Ugye minden adat struktúrát valamire inicializálnunk kell. Ezt a szemafornál nem szabad elfelejteni. A leggyakoribb hiba az, hogy a szemafort nem inicializálják megfelelően a kódban. A test and set operáció ugye itt fönt, a P-ben, a test and set, az nem atomi művelet, az ördöse tudja, hogy a while ciklusból mi fordul le a gépi kódba, ugye? Ha ez egy C program. És a PN, VN, tehát hogy N erőforrás foglalunk le, egy N erőforrás szabadítunk föl, jellegű belépés és kilépés nem támogatott. Tehát ez a példakód tök jó néz ki, pseudokódnak jó, de valójában ez alapján senki ne próbáljon meg szemafort implementálni. Bajok vannak a counter típusú szemaforral különösen, mert ugye ennél kétféle megoldás lehetséges. Az egyikféle megoldás, hogy ugyanis a P és V paraméter nélküli függvényünk van, vagy metódusunk, hogyha a szemafor egy objektum. A másik lehetőség, hogy ez a P és V paraméterezhető egy N számmal. A kérdés az, hogy a két megoldás közül melyik jó? Hát leírtam, hogyha egynél több erőforrásra van szükségünk, akkor sajnálatos módon nem jó megoldás az, hogy egy ciklusban egymás után egyenként lefoglaljuk az erőforrásokat. Mert ez tulajdonképpen egy holdponthoz vezet, egy versenyhelyzet és legrosszabb esetben egy holdponthoz vezet. Ha valamiből N darab erőforrásra van szükségünk és szemafort használunk, akkor azokat mindig egy lépésben kell lefoglalni. Tehát a PN operációt, VN operációt kell használnunk, mert egyébként egy versenyhelyzet állhat elő. Gondoljuk elő azt, hogy valamiből van 10 egységnyi, és van két feladatunk, aminek 6-6 kell belőle. Ciklusban mind a kettő egyenként lefoglalja. 5-5-5-5. A hatodikat sem még se tudja megkapni, viszont elengedni se tudja senki a egy egységnyi erőforrást ahhoz, hogy a másik tudjon futni. Tehát ez a versenyhelyzet lényege, tehát mindig N egységet kell lefoglalnunk, és ilyenkor, ha az N egységet nem sikerül lefoglalnunk, hanem csak annak töredéke áll rendelkezésre, akkor várakozni fogunk arra, amíg N egység föl nem szabadul nekünk. Tehát a szemafornál mindenképpen fontos azt megjegyezni, hogy ha több erőforrást foglalunk el, több darab erőforrás kell lefoglalnunk, azt mindig egybe tegyük meg. A szemaforhoz nagyon hasonló a kritikus szakasz objektum és a mutex. Lényegében mind a kettő fölfogható egyfajta bináris szemafornak. A kritikus szakasz objektum az elsősorban a Windows világban létezik Critical Section Object néven. Ebbe egy enter metódussal léphetünk be, és egy leave metódussal hagyhatjuk el. Ugyanúgy, mint minden objektumot létre kell hozni, és meg kell szüntetni. Tehát ez nagyon fontos minden ilyen kölcsönös kizárásra szolgáló megoldásnál, hogy a létrehozás és a megszüntetés nem maradjon el. A mutex, a mutual exclusionnek a rövidítése, itt többnyire egy acquire wait one függvénnyel lehet belépni, és egy release függvénnyel lehet kilépni a metódusból. Tehát a mutexből többnyire a nevek itt nagyon hasonlóak, minden egyes operációs rendszerben hasonló neveket használnak, de meg kell nézni, hogy mi a név, és mi annak amögött elrejtett funkció. Miért lokkolunk még? A kölcsönös kizárás lezártuk, most tudunk lokkolni már. A részfeladatok közötti kommunikációt lényegében kölcsönös kizárásra vezetjük vissza. Ugye RAM, PRAM világban vagyunk, tehát ebből következően az futó szoftvereink, amik tulajdonképpen értelemben szálak, azok közös memórián keresztül fognak kommunikálni. Ez a kommunikációra használt közös memória az egy közös erőforrás, aminek a helyes használatát biztosítani kell. Tehát az ilyen kommunikációra használt memória területek, most ezek lehetnek C-struktúrák, objektumok, bármi más, ezek ilyen értelemben ezekre a kölcsönös kizárást biztosítanunk kell a szoftverünkben. Ha nem biztosítjuk, akkor abból furcsa működés állhat elő, tehát például versenyzet, vagy legrosszabb esetben hibás működés. Hasonló kérdés a különböző részfeladatok szálaknak a szinkronizáció. Akkor, amikor valamit ezeknek a szálaknak megfelelő sorrendben kell végrehajtaniuk. Ilyen értelemben egyik nagyon fontos kérdés itt a rendezvous, azaz, hogy két szál működését hogyan tudja összehangolni úgy, hogy egy bizonyos szakaszban összetalálkozzanak. Ennek például az egyik klasszikus alkalmazás, hogy a koritinnál beszéltünk erről a termelő-fogyasztó problémánál. Például hasonlóan a termelő-fogyasztó probléma az egy olyan feladat, amikor ezt az együttműködést kell úgy megoldani, ezt a fajta szinkronizációt, hogy ők együtt tudjanak, tehát a termelő az akkor termeljen, ha van hely a tervénynek, és a fogyasztó akkor egyen, hogyha van fogyasztani való. Ebben az esetben ezt meg lehet oldani az operációs rendszer által nyújtott szolgáltatásokkal, tehát akár szemaforral, akár mutexekkel. Tételezzük fel, hogy szemafort használunk. Az a fontos, hogy ebben az esetben a szemaforokat úgy kell inicializálni, hogy alapesetben foglaltak. És majd, amikor a megfelelő fázisban vagyunk, akkor szabadítjuk föl őket. Nézzünk egy ilyen példát. Ugye az a feladatunk, hogy két részfeladat, feladat tudjon összeszinkronizálódni, egymásnak a futását tudják vezérelni. Ehhez két darab szemaforunk lesz, lesz egy blue szemaforunk, meg egy red szemaforunk, és lényegében azt lehet látni, hogy a Task 2 a blue szemaforon keresztül vezérli Task 1-et, és Task 1 a red szemaforon keresztül vezérli Task 2-t. Ugye lényegében arról van szó, hogy ahogy Task 2 álligatja a szemafort, attól függően itt a Task 1 várakozó állapotba helyezhető, és attól függően, hogy Task 2 hogyan álligatja ezt a szemafort, nem Task 1 ezt a szemafort hogyan álligatja itt, Task 2 várakozó állapotba helyezhető. Tehát ha okosan van megírva a kód, és okosan helyezzük el a szemaforoknak a szemaforokat, akkor el tudjuk érni, hogy a két kód egymást követve, egymást lényegében kizárva tudjon futni, hol az egyik fut, hol a másik fut. Ugye ez a kétoldalú randevú esete. Térjünk vissza még egyszer erre a kommunikációs feladatra. Ugye itt a memóriatöletet védenünk kell. Tehát így folyamatok nem fognak tudni egymással kommunikálni, ugye ott ezt a memory management unit ezt megakadályozza. Lesz majd egy olyan kommunikációs megoldás, a Unix System 5 Shared Memory, ami nagyon zavaró lesz nektek. Ennek a nevében benne van, hogy ez a Unix System 5 Shared Memory, tehát osztott memória. A nevetséges az, hogy ez egyáltalán nem osztott memória. Valójában ez egy üzenetalapú kommunikáció, amit folyamatok használhatnak egymás között, viszont úgy tűnik a felhasználó számára, mintha osztott memória lenne. De valójában nem az, mert ez valójában egy operációs rendszerbe elhelyezett adott terület. És nem memóriaként tudjátok valójában elérni, hanem üzenetekkel, operációs rendszer hívásokkal. De tehát nevezessen félre, kommunikáció védett memória területen keresztül csak szálak között képzelhető el, tehát egy folyamat kontextusába futó szálak között, és itt lényegében valamilyen adatstruktúrát fogunk elhelyezni ebbe a memória területbe, ugye tömb, struktúra, objektum, egyebek. A kommunikáció lehet egy vagy két irányú. Az egyik eset az az, hogy mondjuk az egyik szál ezt a memória területet csak írja, a másik szál csak olvassa. A másik lehetőség a két irányú kommunikáció, amikor mind a két fél írja, mind a két fél olvassa. Ebben az esetben lehet, hogy mindenki számára egyszerűbb, másokból nem lehetséges, ha azt csinálják, hogy az egyik szál rendelkezésre áll egy memória terület, amit ő csak ír, és a másik olvas, és egy másik memória területen a másik szál ír, és az egyik olvas. Tehát a memóriát mindig egy irányba használjuk, mert ez csökkenti a hiba lehetőséget. Erre a memória területre az operációs rendszer által megadott módon logbittel, szemaforral, mutexel vagy bármi mással biztosítani egy kölcsönös kizárást. Tehát amikor ezt a memória területbe turkálunk, akkor azt a memóriatöletet lokkoljuk, és a turkálás befejezésére ezt a memóriatöletet felszabadítjuk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor valamilyen inkonzisztencia probléma előállhat, és ennek eredményeképpen ugye a kommunikáló felek más fognak gondolni a világról, és ennek megfelelően hibásan fognak működni. Ilyen értelemben a közös memórián keresztüli kommunikációnál a lokkolás és általában a lokkolás elmaradásának számos hibája lehet. Az egyik leggyakoribb az, hogy a belépés vagy a kilépés elmarad. Na most, ha belépés elmarad, ugye, akkor annak az eredménye az lesz, hogy az erőforrás nem tud arról, az erőforrásot lényegében úgy kezeljük, hogy arról a többi fél nem tud. Tehát ilyen értelemben ez egy kapásból versenyhelyzetet, konzisztencia problémákat jelenthet. Problémásabb a többszöri be vagy kilépés. Ugye, ha többször belépünk, van olyan erőforrás, ami ezt lehetővé teszi, akkor az még nem olyan nagy baj, de gyakran a többszöri kilépés is, de lehet ilyen eset, hogy tulajdonképpen elveszítjük az erőforrásunkat. Aztán hát az ember ugye bonyolult változó nevekkel dolgozik, elég gyakori az, hogy más erőforrást foglalunk le. Tehát van egy két erőforrásunk, amikhez rendelt mondjuk szemafornak elég hasonló neve van. És hát nyilvánvalóan az ember hibázik, és melyiket fogja használni, nem azt, amit kéne. Tehát egy másik erőforrás használ le, foglal le, mint amit le kellett volna foglalnia. Ez is egy gyakori hiba. Ennél már kevésbé problémás, de komoly működési problémákat okozó hiba az, ha az erőforrás túl hosszú ideig foglaljuk le. Tipikusan azt kell mondani, hogy erőforrást a lehető legrövid ideig kell lefoglalnunk, és utána el kell engednünk, hogy a rendszerünk tudjon előre haladni. Nagyon rossz programozási fogás az, hogy egy erőforrás a kódnak a 99%-ában le van foglalva. Akkor abból túl jó dolog nem lesz. Tehát akkor az a szoftver, hogyha azt az erőforrást más is akarja használni, nem fog előre jutni a munkájába. A prioritás inverzióról már beszéltünk. Ugye ez is egy erőforrás lokkoláson keresztül létrejövő prioritási probléma. És a deadlockról fogunk beszélni, részletesen a live lockot meg emlegettük már, hogy egy ritka, de alapvetően elkerülhető probléma. Itt vannak ezek a hibák. A legtöbb tulajdonképpen programozói hiba. Sőt, mindegyik programozói hiba. Elfelejtünk valamit, feleslegesen rakunk valamit, oda elnézünk valamit, és hasonló dolgok. Nyilvánvaló, hogy a hibákat valahogy el kéne tudnunk kerülni, és erre nagyon jó megoldás a monitor. Tehát ennek a célja, a monitor nem egy kölcsönös kizárási megoldás, hanem tulajdonképpen egyfajta kölcsönös kizárási konstrukció, ami más megoldásokat használ, és a fő célja a hiba elkerülése. A megoldás más adja. Ez is lokkol, a monitor is lokkol, csak ezek a lokkolások nem a kódban szétszórva történnek itt-ott, amott, hanem egy jól azonosított, jól meghatározható, jól lokalizálható helyen. A közös erőforráshoz szorosan kapcsolva. És ilyen értelemben a monitor megvalósítása lehet automatikus, tehát a programnyelv támogathatja a monitor koncepciót, és ezt magunk, nekünk megcsinálhatja. Ilyen a Java, a C-Sharp és néhány más programozási nyelv. Ilyen értelemben akkor a compiler lesz az, aki a kölcsönös kizárás megvalósító logbiteket, szemaforokat, mutexeket és minden egyebeket beszúr a kódba. Vagy a másik lehetőség, hogy mi kézzel csinálunk ilyen védett objektumokat, tehát lényegében az objektumot körbevesszük egyfajta wrapper osztállyal például, amiben magunk megvalósítjuk a kölcsönös kizárást, és ettől kezdve tulajdonképpen az objektumunk az előbb ismertetett módon újrahívhatóvá válik, tehát thread safe lesz. Tehát vagy a nyelv ad nekünk konstrukciókat erre, és automatikusan megvalósítja, vagy mi készítünk egy olyan objektumot, ami thread safe. Mind a kettő monitornak tekinthető, de nyilvánvalóan szakmai értelemben elsősorban nyelvi szinten megvalósított monitor az, ami tényleg a monitor. Definíció szerint. Kétféle működés alakult ki az elmúlt időkben, az elmúlt 20-30-40 évben ezekre a monitorokra. Van a HOARA és a MESA szemantika. Eredetileg Charles Anthony Richard HOARA volt, aki kitalált ezt a monitoros játékot. Ő dolgozta ki az ötletet és a részletes elméleti alapokat, és ő kitalált egy szemantikát. A másik szemantika, ami a Xerox PARC-ban kialakult, a Ethernet grafikus felület, lézerprinter és egyéb más eszközök feltalálójánál, az a MESA szemantika, ami ma gyakorlatban használatban van. Mi a különbség? A HOARA szemantikában az erőforrás megszerző részadat azonnal fut az erőforrás megszerzése után. Tehát, hogyha megszerzek egy erőforrás, rögtön futok. Ez egy erőforrás igényes történet, hogyha az ember jobban elemezi a problémát, és nehéz is megvalósítani. Azon kívül ez a történet nem kompatibilis tulajdonképpen a preemptív ütemezők mai működésével, nem illik bele ebbe a várakozik, futásra kész, fut egyszerűsített állapotátmeneti diagramba. Ezzel szemben a MESA szemantika, ami mondjuk lényegesen később alakult ki, ilyenkor már létezett a Unix például, mikor kialakul a MESA szemantika, az erőforrás megkapó feladat csak a futásra kész részfeladatok közé kerül be, valamint lehetséges notify all és broadcast üzeneteket is küldeni a MESA szemantika szerint, tehát ilyen értelemben több feladat is futásra kész állapotba kerülhet egy esemény létrejöttére. Ezzel is vannak gondok, tehát a mély elméleti elemzések azt mutatták, hogy ezzel vannak gondok, de tulajdonképpen azok megoldhatók, és jelen pillanatban a MESA szemantikájú monitorok terjedtek el. Nézzünk egy példát, Java példát. Java-ban tulajdonképpen a monitort a Synchronized Block nevezetű nyelvi konstrukció valósítja meg, hogyha egy objektumra azt mondjuk, hogy a Synchronized, akkor arra az objektumra megvalósítja a Java a kölcsönös kizárást. Nem kell foglalkoznunk, nem kell szemaforokat leraknunk, logbiteket és egyebeket, attól kezdve az objektum lényegében több threadből mindenféle probléma nélkül használható, a programnyelv megvalósítja a kölcsönös kizárást nekünk, és nem tudjuk elfelejteni, lezárni, vagy nem tudjuk többször lezárni, és mindenféle hasonló bűnöket elkövetni. Ha ennél finomabban szeretnénk a kölcsönös kizárást megvalósítani, akkor azt tudjuk mondani, hogy egy objektumnak egy bizonyos metódusa ilyen értelemben szinkronizálás, tehát arra megvalósul a kölcsönös kizárás. Aki C-sharpban járatosabb, ott a lock blokkal hasonló konstrukció. Mivel én nem ismerem a C-sharpot, ebből következően elfogadom ezt az állítást, hogy az minden bizony teljesen ugyanez. Ugye tudjuk azt, hogy a C-sharp azért elég erősen befolyásolt a Java által, tehát ilyen értelemben a Java-ban szemafort és egyéb dolgokat ne is keressetek, mert itt ez a konstrukció áll rendelkezésre arra, hogy hasonló dolgokat megvalósítsunk. Jó, akkor majdnem pontosan eltaláltam ennek az előadásnak a végét, és akkor a következő órán, tehát 15 perc múlva, akkor az üzenetalapú kommunikációról fogok beszélni, úgyhogy akkor találkozunk 15 perc múlva. Ezzel mostanáig másfél előadás alatt befejeztük a kölcsönös kizárásnak az alapproblémáját és közös memóriát használó rendszerek esetén a megoldásait. Amilyen irányban most tovább kell lépnünk, az az üzenetalapú kommunikáció. Tehát ilyen esetekben nincs közös memória. Lényegében azt mondhatjuk, hogy gépen belül folyamatok kommunikálnak egymással, vagy gépek között kommunikálunk már ebbe az esetben, ami már a számítógép hálózatok felé egyfajta lépés. Érdekes módon a beállított rendszerek egy részében még közös memória esetén is ilyen üzenetalapú kommunikációt használnak, mert egyes elméleti levezetések alapján ez talán biztonságosabb, kevesebb a hiba lehetőség. Tehát emiatt a nagyobb megbízhatóságú valósidői operációs rendszerekben gyakori, még közös memória alkalmazás esetén is az üzenetalapú kommunikáció. Ezt hívják interprocess kommunikációnak is, tehát folyamatok közötti kommunikációnak, ugye itt annak a felevenítése történik meg, hogy a folyamatok egymás között direktben memórián keresztül alapértelmezett esetben nem tudnak kommunikálni. Tehát ez az IPC. Mik ezek az üzenetek? Lényegében ez nem azonos a számítógép hálózatokban alkalmazott üzenet message koncepcióval, de olyan értelemben valamilyen jól meghatározott tartalmú információt jelent, amelyet továbbítunk, tehát message passing történik a rendszerben. Ilyen üzenet például előállítható, ilyen üzenet küldés történik, üzenet továbbítás történik akkor, amikor egy rendszerhívást hívunk meg az operációs rendszerünkbe, de be kell vallanunk őszintén, ugyanez a fajta üzenet küldés, vagy nagyon hasonló dolog történik például, amikor TCPP-vel kommunikálunk számítógépek között, vagy akár a számítógépen belül. De azért nyilvánvalóan a rendszerhívás egy más jellegű, más problémákkal terhelt történet. Ez az üzenet továbbítás többnyire az alkalmazásban, az operációs rendszerben, kódjában, függvény vagy metódus hívás formájában jelenik meg, tehát tulajdonképpen az üzeneteket egyfajta függvény metódus hívással tudjuk elküldeni, és ugyanilyen függvény vagy metódus hívással tudjuk ezeket fogadni. Valójában minden alsó rejtett mély részletet az operációs rendszer valósít meg, és rejtel előlünk. Azért sajnálatos módon mindig nagyon jól tudjuk, ha valamit valaki elrejt, akkor ott a kis apró disznóságok időnként azért elő-elő bukkannak, tehát tisztába kell lennünk azért, hogy belül mélyen az operációs rendszerben mi történik. Ilyen értelemben itt egy pillanatra el kell gondolkoznunk, mert azért nem mondtam el a teljes igazságot eddig. Ugye a szemafor, kritikus szakasz, objektum, mutex, egyéb dolgok is az operációs rendszerbe lettek megvalósítva. Tehát valójában itt is rendszerhívások zajlottak le, hát máshogy nem tudunk, hiszen nem tudnánk ezeket az operációs rendszerben megvalósított dolgokat elérni. De alapvetően az információ nagyobbik része, az információ jelentős része ezekben az esetekben az osztott memórián keresztül történt átvitelre, és tulajdonképpen az operációs rendszer hívást csak azért használtuk, hogy részesüljünk az ütemező által megvalósított várakozási lehetőségekbe, tehát tulajdonképpen segítettünk az ütemezőnek, hogy addig, ameddig mi egy erőforrásra, egy lokálisan rendelkezésre, osztott memóriában rendelkezésre erőforrásra várunk, addig az operációs rendszer által megadott várakozási lehetőségeket használjuk ki. Az operációs rendszer tudja ütemezni a közös memóriában megvalósított erőforrásokra is a kölcsönös kizárást. Nyilvánvalóan ebben az esetben is van itt overhead, és ezt próbálják is csökkenteni különböző megoldásokkal. konkrétan a közös memóriás esetekre sok kutatás folyik az úgynevezett lockless programming területén, ami azt jelenti, hogy lokkolás nélkül tudjunk programozni. Ennek egyfajta más reinkarnáció, amiről már beszéltünk, ez a transactional memory történet, de az már erősebben az operációs rendszer felé megy el. Tehát a lockless programming például egy olyan megoldás, ami a lokkoknak az eliminálására tör. De mint mondtuk, nincsen jó megoldás ebben a tekintetben sem, és minden esetben egy jó mérnöki döntést kell hoznunk, hogy mit választunk. Tehát tulajdonképpen az a baj, már előtte is operációs rendszerhívásokat végeztünk, de itt minden tekintetben operációs rendszerhívásokat, az üzenet továbbításnál, interprocess communicationnél mindenképpen üzeneteket továbbítunk. Mi a különbség a közös memória és az ilyen üzenet továbbítós játékok között? Az egyik legfontosabb különbség az ugye a késleltetés és a sebesség. Nyilvánvaló, hogy egy üzenet továbbításos megoldásban jóval kisebb sávszélesség fog rendelkezésre állni, és a különböző késleltetési idők jóval nagyobbak lesznek. És azon kívül a kommunikációs csatorna egészen más megbízhatósági tulajdonságokkal rendelkezik, mint a közös memóriának, a közös memória. Tulajdonképpen a közös memóriát egy valószínűséggel megbízhatónak tartjuk. Ha beleírunk valamit, akkor azt fogjuk kiolvasni. Ilyen értelemben ugye a PRAM modell működik a közös memóriába. Ezzel szemben az üzenet továbbítás esetén a megbízhatóság az nem egy. A rendszer nem tökéletes. Tudomásul kell vennünk, hogy üzeneteink el fognak veszni néha-néha. Például az operációs rendszerben elveszhetnek az üzeneteink azért, mert az rendszer túlterhelt. Többnyire ott azért megint ilyen értelemben hibákra nem számítunk, hogy az üzenet például fizikailag meghibásodik, inkább arra számítunk, hogy valamilyen rendszerben levő túlterhelés miatt az üzenetek nem jutnak el a célzothoz. Aztán amint elhagyjuk az operációs rendszert és a kis fizikai memóriánkat, a gép belsejét, és az üzenet továbbítás már elosztott rendszerbe gépek között történik valamilyen kommunikációs felületen keresztül, akkor ott már a meghibásodás valószínűség is jelentősen megnő, és előlép egy olyan dolog, ami rendkívüli módon káros, tehát tulajdonképpen az, hogy a hibák nem csak véletlenek lehetnek, hanem szándékosak is lehetnek. És a szándékos hiba az egy egészen más típusú hiba, mint a véletlen hiba, sokkal drasztikusabb lehet egy szándékos hiba, a rendszer sokkal célzottabban támadja a szándékos hiba. Tehát mindenképpen az üzenet továbbításnál egy egészen más környezetben működik a rendszer. Ha üzeneteket továbbítunk, akkor címezni kell, és itt megint a számítógép hálózatokkal kezdünk nagyon közeli kapcsolatba kerülni. Ugye az üzeneteknél is beszélhetünk olyan címekről, akár operációs rendszeren belül is, hogy egy adott folyamatot címzünk meg, ilyen értelemben létezik unikas folyamat, megcímezhetünk minden folyamatot, tehát például broadcast címre küldhetünk az operációs rendszeren belül üzenetet, például a teljesítménymenedzsment, kikapcsolás, bekapcsolás, tehát az ilyen power eventek, azok ilyen broadcast üzenetek, minden alkalmazás, ami fut az operációs rendszeren belül, az megkapja azt az üzenetet, hogy gyerekek, az operációs rendszer ki lesz kapcsolva, mindenki mentse el azt, amit tud, és szóljon vissza, hogy ő akkor most rendben van, vagy lépjen ki. Tehát érintem a standby, hibernate, power off és egyéb eventeket broadcast event jelleggel kezelik a modern operációs rendszerek. Küldhetünk üzenetet egy folyamatok egy csoportjának, tehát például adott user összes folyamatának, és ez egy jó példa talán, és egy folyamatnak anycast jelleggel is, egy folyamat, aki azt az üzenetet le tudja kezelni a sok közül, aki le tudná kezelni. Ugye ez az anycast címzés, ez mondjuk újabb hálózati technológiáknál is megjelenik. Tehát ugyanúgy az operációs rendszeren belül is ez megtörténhet, és ugye elő is kerül az, hogy operációs rendszeren belül akár TCP-IP-vel is kommunikálhatunk, ugye a local hoston keresztül, tehát operációs rendszeren belül sok esetben ez majd ki is fog derülni, tényleg ezt fogjuk tenni. Ilyen értelemben az operációs rendszeren belül létezik direkt és indirekt kommunikáció, és a directnél kétfajta lehetőség van, a szimmetrikus és az aszimmetrikus. Gyorsan végigmegyünk ezeken a lehetőségeken. Ugye a szimmetrikus üzenet alapú kommunikációnál kétfajta primitív operációnk van. Van egy send operációnk, ahol egy P folyamatnak küldünk egy üzenetet, és van egy receive operációnk, ahol a Q folyamattól várunk egy üzenetet. Azért direkt, mert explicit meg kell adnunk, hogy ki kommunikál kivel. A message az valamilyen adatstruktúra, ami az üzenetet tartalmazza. Aszimmetrikus kommunikáció esetén a helyzet annyival jobb, hogy a receive-nél nem kell megmondanunk azt, hogy kitől várunk üzenetet, hanem tulajdonképpen megkapjuk annak az azonosítóját, aki az üzenetet küldte. Ugyanígy itt is az üzenet az egyfajta adatstruktúra, ami az üzenetet tartalmazza. Az a baj ezzel, hogy a kódban explicit hivatkozások vannak arra, hogy kinek küldünk. A címeket explicit meg kell adnunk, és ez sok esetben nehézkes, nem szerencsés. A kódunk feleslegesen bonyolult lesz tőle, ezért vannak indirekt kommunikációs megoldások, amik talán szélesebb körben terjednek el. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy köztes szereplőn keresztül fogunk kommunikálni, tehát a proxy tervezési vagy architekturális minta attól függ, hogy ki melyiknek tartja, lép életbe. Tehát valahol a két kommunikáló felünk P és Q között lesz egy A fél, egy proxy, aki a kommunikációban segít. Ez a szereplő többféle néven illethető, fogunk úgy beszélni róla, hogy lehet egy postaláda, mailbox, lehet üzenet sor, message queue, lehet egy port, mondjuk egy TCP port és bármi más. Lényegében ezt a proxy objektumot létre kell hoznunk, meg kell szüntetnünk, és a proxy objektumnak send és receive message-ekkel tudunk konkrét send és receive primitív mondjuk metódusokkal tudunk üzenetet küldeni. Ugye ilyen értelemben a postaládának van egy azonosítója, ami egyértelműen azonosítja a postaládát, ami elosztott rendszerben azt jelenti, hogy a postaláda azt tartalmazza a postaládát tartalmazó számítógépnek a azonosítóját, tehát például IP címét is. És itt ugye látható az egyszerű séma, P küld a postaládába, és a postaládából Q megkapja az üzenetet. Semmi újat nem találtunk föl, így működik a posta több száz éve. További tulajdonságok. Ugye, hogy egy postaládának legyen értelme, minimum egy küldőnek lennie kell, és minimum egy vevőre is szükség van. A vétel kétféleképpen történhet egy postaládában. Az egyik féle lehetőség az az, hogy egyszer vehető az üzenet. A klasszikus levelet, ha kiveszem a postaládából, akkor a postaládában már nincs levél. Ha egy folyamat veszi az üzenetemet, akkor eltűnik az üzenet. A másik félte lehetőség, ami a RAM-szerű működés, a postaládában az üzenet benne marad, és tetszőleges számú alkalommal tetszőleges folyamat azt kiveheti. Ilyen értelemben a System 5 Shared Memory az egyfajta ilyen többszörösen kivehető postaláda, valójában, mint mondtam, valójában nem osztott memória. A postaládát tartalmazza valami, és annak lehet tulajdonosa is. Ilyen értelemben ennek a postaládának, vagy message queue-nak a tulajdonosa lehet az operációs rendszer. Ekkor a kommunikációra használt postaláda message queue az operációs rendszerrel él együtt, és ilyen értelemben a folyamatoktól függetlenül lehet, élhet. Vagy tartalmazhatja ezt egy folyamat, ami azt jelenti, hogy ezzel a folyamattal együtt él ez a postaláda. Ha a folyamat létrejön, akkor létrejön vele a postaláda, és ha a folyamat megszűnik, akkor a postaláda megszűnik. Ilyen értelemben mind a két esetben az is eldől, hogy a postaláda, mint egy valódi adatstruktúra hol található. Ha az operációs rendszer a tulajdonosa, akkor valamilyen operációs rendszer memóriába található ez. Hogyha a folyamat a tulajdonosa, akkor a folyamaton belül a folyamat memória területében található a postaláda. Tehát ilyen értelemben ezek rendkívül fontos dolgok a postaládáknál. A postaládával való kommunikáció során a hívás lehet blokkoló vagy nem blokkoló. Ugye a nem blokkoló hívást hívják aszinkron hívásnak is. Ez az átlagfüggvénytől eltérő viselkedésű történet. Amikor a üzenetet elküldjük, a hívás az nem blokkoló, tehát lényegében nem tesz más, mint elküldi az üzenetet és azonnal visszatér. Tehát ténylegesen annyi van, hogy odaadjuk az operációs rendszernek, és a hívásunk rögtön visszatér, az eredmények és mellékhatások később jelentkeznek. Visszatért a mi általunk elküldött hívás, az üzenet valahol megy a rendszerben, létrehozza az eredményeket, a mellékhatásokat, lényegében a hívás hatására csak a végrehajtás kezdődik el. A visszatérési értékek kezelése, eredmények és mellékhatások kezelése csak valamilyen más módon történő értesítésre lehetséges. Tehát ilyen értelemben például nekünk küldhetnek egy üzenetet a másik oldalról, eseményekkel, jelzésekkel, callback függvényekkel kaphatunk információt arról, hogy a mi általunk elküldött aszinkron nem blokkoló hívással mi történt annak a lezajlása során. Ennek nyilvánvaló ellentétje a blokkoló hívás, ez a klasszikus függvényhívás, ami addig nem tér vissza, míg minden eredmény és mellékhatás le nem zajlott, amíg minden meg nem történt, Ilyen értelme ekkor a visszatérési értéke kezelése egyszerű, mert a visszatérési érték egyértelműen el tudja mondani azt, hogy mi történt a háttérben, mi történt a hívás során. Tehát ilyen értelemben nem blokkoló aszinkron hívás és a blokkoló szinkron hívás. Az aszinkron hívás az egy újdonság, hogyha még ilyennel nem találkoztatok, az általános függvényhíváshoz képest mindenféleképpen. Nézzük meg jobban, hogy a küldő és a fogadó oldalon a blokkoló üzenetek és a nem blokkoló üzenetek milyen hatásokkal járnak. A blokkoló send függvény ugye azt eredményezi, hogy addig nem fog visszatérni a küldés, amíg mondjuk az üzenet nem került be a postaládába, vagy nem ért el a másik félhez. Mi történik kommunikáció hiba esetén, itt azt kell tisztáznunk. Hogyha az üzenet valamiatt nem került be a postaládába, vagy arról nem kapunk egy visszaigazolást, akkor erre valahogy rá kell jönnünk, és legtöbbször ez úgy történik meg, hogy egy időtörlépés után a blokkoló hívásunk visszatér egy hibajelzéssel, vagy a másik lehetőség tulajdonképpen, ami ezért ritkább, hogy aszinkron módon egy hibakezelő callback függvényt használnak. A send, ez operációs rendszeren belül még csak-csak jó megoldás, de többnyire osztott rendszerekben nem egy jó megoldás. A send az leggyakrabban lokálisan blokkolhat, de remote oldalra, tehát a távoli oldalra nem szokott blokkolni. Az üzenet elküldése után azonnal visszatér a függvényünk, és ilyen értelemben lokális hibakezelés történhet, teljes hibakezelés nincsen, azt egy callback függvényben, vagy valamilyen más módon egy üzenetben, egy hibakezelő szálban akár tudjuk lekezelni a hibát, és ilyen értelemben tudunk a problémával küzdeni. Tehát küldő oldalon inkább a nem blokkoló küldés az a jellemző, különösen, hogyha elosztott rendszerről van szó. Ezzel szemben a fogadó oldalon, ugye ott a receive operáció tulajdonképpen a tipikus, az egyik lehetőség a blokkoló receive, ami nem tér vissza addig, amíg nem kap valamit. Tehát például ilyen a klasszikus példa erre a TCP-UDP szakett, ami alapesetben nem tér vissza addig, ameddig nem érkezik valami információ. Természetesen itt is lehet timeout-tal és minden egyebbel a hibákat valamilyen értelemben kezelni. Ezzel szembeáll a nem blokkoló receive, ami azonnal visszatér. Ha van üzenet, akkor avval, ha nincs üzenet, akkor egy olyan információval, hogy nincs üzenet. Ha hibával, akkor hiba üzenettel tér vissza, de ennél ugye előkerül az, hogyha folyamatosan venni akarunk. Gratulálok! Mindjárt visszatérek erre. Tehát ez visszatér azonnal, és ilyen értelemben egy ilyen busy waiting jelleggel tudjuk csak a folyamatos vételt, tehát valamire várás megoldani. Tehát ebből következően a blokkoló receive a fogadó oldalon kedvezőbb, és a nem blokkoló küldés az adó oldalon érdekes. Arra akarok visszatérni, hogy ebben a teremben, és csak is ebben a teremben nem működik a két monitoros mód a notebookomon. Valami oknál fogva ez úgy érzi magát, hogy itt egyetlen egy monitor van, és ez mindig meglep, hogy meglátom ezt, hogy a Firefox földobja ezt a milyen mail érkezett dialógus dobozt, és nem értem meg, hogy a milyen mail érkezett dialógus dobozba a 99%-ban miért olyan spamek vannak, amik mondjuk egy hónappal ezelőtt jöttek. Tehát érkezik egy üzenet az inboxomba, lehet, hogy valami kölcsönös kizárási probléma van a háttérben, érkezik egy mail az inboxomba, majd a spam listát földobja nekem a akármilyen alkalmazásba, tehát érdekes történet. Na, visszatérve a blokkolás a fogadó oldalon. Ezt bezártuk. Milyen implementációi vannak ennek a mailbox jellegű megoldásoknak? Hát van a klasszikus mailbox, indirekt kommunikációra szolgál, jellegzetesen még ilyen tekintetben sem egységes a terminológia. Egy vagy több üzenetet tud a mailbox általában tárolni, de többnyire véges számú, tehát N üzenetet meg kell adnunk a mailbox létrehozásakor, hogy ez az N mekkora. És többnyire operációs rendszer szinten támogatottak ezek. A beágyított operációs rendszerekben nagyon gyakori a mailboxok használata. A másik a message queue, ez egy indirekt kommunikációs módszer, és a message queue többnyire végtelen számú üzenet tárolására alkalmas, ez a végtelen természetesen valami erőforrás által, a rendszerben lévő erőforrás által korlátozott, de a szoftver alapvetően egy várakozási sor jelleggel képes az üzeneteket tárolni, tetszőleges mennyiségig, amíg mondjuk valami tárolóterület meg nem telik. A message queue-nak, ez is megtalálhatjuk operációs rendszerekben, de van egy speciális mondjuk, hogy alkalmazása a message queue koncepciónak, ezek az üzenet alapú middleverek lényegében, tehát a Microsoft Message Queue, IBM WebSphere, MQ, Oracle Advanced Queuing, JBoss Messaging, Apache Cupid, ezek lényegében ilyen üzenet alapú middleverek, amikre építve üzenet alapú kommunikációt lehet, megbízható üzenet alapú kommunikációt lehet létrehozni, tehát például ilyen workflow rendszerek és egyébek használhatják. Ez egy relatív gyorsan terjedő technológia, számos előnnyel, nyilvánvalóan azért megfelelő overheaddel is. Érdekes módon ez a két megoldás, a mailbox és a message queue, ami a bejegyzett operációs rendszerek, és különösen a nagy megbízhatóságú valós idejű operációs rendszerek területén is relatív gyorsan terjed, és nagyon gyakran ezt erőltetik az ilyen operációs rendszerek, hogy így kommunikáljanak a szálak, még akkor is egyébként, ha valójában van közös memória, ezt már mondtam. Ilyen értelemben üzenet alapú interprocess kommunikációs megoldás a TCPP protocol stack, TCP-vel vagy UDP-vel is. Ez egy direkt kommunikációs forma, ugye itt a socket interfészen keresztül tudunk kommunikálni, és gépen belül a localhost 127.0.0.1/8-as IP címet tudjuk használni. Aki már IPv6-ba járatos, az tudja az IPv6-os localhost IP címeket is. Igazából a TCPP kommunikációs, IPC kommunikációs szempontból nagyon alacsony szintű, erre magasabb szintű IPC megoldásokat szoktak építeni, ilyen például a távoli eljárás hívás RPC, vagy annak a objektumorientált világba kiterjesztése a távoli metódus hívás, tehát a CORBA, a Java RMI, tehát a Remote Method Invocation, a DCOM, .NET Remoting, vagy a Simple Object Access Protocol ilyen TCP/IP-re épített message alapú interprocess kommunikációs dolgokként merülnek fel, és valójában ezek a korábban említett message-oriented middleverek is elosztott környezetben TCPP-vel kommunikálnak, tehát ezek is egyfajta TCPP-re, mint alacsony szintű üzenet alapú kommunikációs megoldásra épített rendszerek. Majd a Unix-os IPC előadásban részletesen lesz szó a különböző folyamokról és csővezetékekről, tehát ezek a pipe-ok és streamek, tehát például a Unix pipe, Windows name pipe, real-time Linux, FIFO és egyéb megoldások, amelyek tulajdonképpen nagyon hasonlóan működnek a TCP-hez, és nagyon hasonlóan működnek egy fizikai hardware soros porthoz. Ugye mit tud a fizikai hardware soros port? Van egy receive, meg van egy transmit csővezeték, és bele tudok rakni byte-okat, amik a másik oldalon kijönnek. Tulajdonképpen ez a nagyon primitív kommunikációs forma, rengeteg kölcsönös kizárási kommunikáció meg egyéb problémát megold, és nagyon univerzális világkép ez a lényegében kétirányú byte stream forma, és ezt a Unix pipe, Windows name pipe, real-time Linux FIFO, ezt a világot próbálja egyfajta kommunikációs megoldásként, folyamatok közötti kommunikációs megoldásként használni. Erről a Unix megoldásokról Mészáros Tamás részletesen fog beszélni. És akkor előkerült ez a System 5 Shared Memory, nevezetű Unix-Linux interprocess kommunikációs megoldás, ez egy direkt kommunikációs megoldás. Az érdekessége az, hogy valójában egy memóriaszerű interfészen keresztül érhető el, tehát a programozó számára teljesen úgy tűnik, mintha egy osztott memóriát használna, tehát aki számára az osztott memória használat természetes, annak a számára a System 5 Shared Memory természetes. Erről is később részletesen lesz szó a Unix-os részben, és ami nagyon fontos, hogy a System 5 Shared Memory pontosan ugyanúgy viselkedik kölcsönös kizárás szempontjából, mint a valódi osztott memória, tehát erre a memóriára is biztosítani kell a kölcsönös kizárás más eszközzel. Erről majd Mészáros Tamás fog beszélni, és el fogja ezt mondani, aztán föl fogjuk tenni ZH-ba vagy vizsgába, és tömegesen fognak rá rosszul válaszolni, hogy nem a kölcsönös kizárás nem kell megoldani, mert ez megoldja. Nem, ennél külön meg kell oldani a System 5 Shared Memory-nál a kölcsönös kizárást, mert a beépített megoldás nem oldja ezt meg. A maradék időben még egy olyan megoldásról kell beszélni, amiről talán más óráknál beszéltek, nem tudom, de én úgy gondolom, hogy kell, és egyelőre még nem erősítettek meg egyértelműen, hogy ebben tökéletesen tisztában vagytok, és ez a távoli eljárás hívás, tehát a Remote Procedure Call. Miért beszélünk róla? Egyrészt alapja a napjainkban széles körben használt távoli metódushívást alkalmazó megoldásokban, korba, .NET, SOAP és egyéb történetek. Másrészt nagyon tanulságos, hogy milyen problémákat kell megoldanunk akkor, amikor valami üzenetalapú kommunikációs megoldást szeretnénk használni. Lényegében ugye a neve is mutatja, távoli eljárás hívás, tehát egy másik folyamat kódjában levő eljárást tudunk meghívni a remote procedure call-al, aztán már egy másik kérdés az, hogy a távoli folyamat ugyanazon a gépen van, vagy akár egy egészen másik gépen. Az RPC-ben a hívó fél, az blokkolva vár a távoli eljárás vagy folyamat, vagy metódus lefutására, és a meghívott függvény az őt tartalmazó folyamat vezérlési szálában fut le. Tehát lényegében arról van szó, hogy egyben a távoli eljárás hívás egyfajta szinkronizációt is megvalósít a két folyamat között, hiszen amikor az egyik, a hívó fél fut, és végrehajtja a hívást, akkor ő felfüggesztődik, vár, a másik megkapja a hívást, saját címterében és folyamatában lefut, visszatérési érték után a hívó fél fut tovább. Tehát egymásra egyfajta kölcsön futást tekintetében kölcsönös kizárást is megvalósítják. Lássunk egy ábrát. Itt van két darab folyamatunk, ugye a P folyamat a kliens lesz, a Q folyamat a szerver, itt is már számítógép házatos dolgok kerülnek elő. A P-nek a kód részletében, tehát itt a kód memóriájában van ez a kis narancsárga rész, ami a távoli eljárást megvalósító hívó, egy távoli eljárást hívást megvalósító hívó kód részlet. Amikor ehhez a kód részletet eltérünk, akkor történik a varázslás, aminek hatására a folyamat, a Q folyamat, szerver folyamat kódrészébe levő eljárás le fog futni. Amikor ez az eljárás lefutott, ez a hívott kódrészlet, akkor természetesen megint valami varázslás útján a kód végrehajtása a P folyamatban folytatódik. Ezek között lehet számítógéphálózat, vagy lehetnek ugyanabban az operációs rendszer részei, és ebbe az egész távoli eljárás hívásban nagyon fontos szerepet játszik az operációs rendszer, hogy ez egyáltalán megtörténhessen. Az RPC hogyan tűnik, hogyan jelenik meg a programozó számára? A hívás teljesen azonosan néz ki tulajdonképpen egy lokális függvény meghívásához képest, tehát teljesen ugyanúgy néz ki. Lényegében egy programkönyvtárba található függvényt hívunk meg. Azt sem kell tudnunk, hogy a meghívott függvény milyen platformon fut, milyen gépen, hogy ott milyen architektúra, hogy számítógéppel kell megküzdenünk, little endian vagy big endian, hány mites, semmit nem kell tudnunk. A ténylegesen végrehajtott függvény megírása sem különbözik egy lokálisan végrehajtott függvény megírásától, hát hiszen kapunk egy függvény deklarációt, és azt meg kell valósítanunk. Nem kell törődnünk arról, hogy milyen, azzal, hogy milyen platformról érkezik a kérés, little endian, big endian, bitszám, semmi nem számít. Egyszerűen megérkezik a kérés, végrehajtjuk. Menjünk végig a működésén. Ugye az RPC-nél egy függvényről van szó, tehát van egy típusos hívás, vannak a hívásnak típusos paraméterei, és van, lesz a hívásnak egy típusos visszatérési értéke. Tehát valamilyen struktúrált adatot kell küldenünk, és nyilvánvalóan az adatokat itt mondjuk érték szerint kell átadnunk, az teljesen egyértelmű, tehát referencia szerint. Mondjuk még ebben sem vagyunk szépen, referencia szerint is tulajdonképpen meg lehetne valósítani, akkor ebben nem menjünk bele. A hívó félnek bizonyos szempontból feladata van abba, annak a tekintetében, hogy megvalósítja, hogy az egész dolog az platform független legyen, de ez tulajdonképpen a fordító és az egész keretrendszernek a feladata. A feladat itt az, hogy szabványos formára hozzuk a paramétereket. Tehát milyen szabványos formák léteznek, a binary encoding rule, vagy akár XML, ugye a szóba például, ugye XML. És ezek után a kliens programunk ezt a tulajdonképpen teljesen normális lokális függvény meghívja, és a compiler által létrehozott ilyen csonk elvégzi azokat a műveleteket, amiket el kell végeznie, a paramétereket becsomagolja, és tulajdonképpen átküldi a szerver felé a üzenet formájában a operációs rendszeren, vagy akár a hálózaton. Most arról ne beszéljünk, hogy a szervert hogyan találjuk meg, ezt egyelőre hagyjuk ki, mert az messze menő kérdéseket vetne föl. Mi a kliens oldalon ennek megfelelően a csonknak a feladata, tehát ennek a stubnak is hívják csonknak a feladata, paraméterek összecsomagolása, felhasználva a lokális architekturális információkat. A szerver oldalon ezt a szerver megkapja, platformfüggő lokális formára hozza, meghívja a lokális függvényt, az lefut, a visszatéréskor a visszatérési értéket platformfüggetlen formára hozza, és visszaküldi a kliensnek. Ugye itt még a kliens felfüggesztve vár, a visszatérési értéket, amikor megkapja, akkor visszaalakítja az saját platformfüggő formájára, és tulajdonképpen visszatér a függvény. Ugye a kliens várakozik, a szerver vár a beérkező hívásokat, tehát nagyon szépen beleillik az események állapotára, eddig használt állapotátmeneti diagramba az egész RPC működése. Tehát ilyen értelemben az RPC egy a programozó számára transzparens folyamatok közötti kommunikációt lehetővé tevő megoldás, és erre rendkívül sok ennél magasabb szintű szolgáltatás épül rá. Mindegyik operációs rendszerben meg lehet nézni, RPC alapon file megosztás és nagyon bonyolult dolgok is elképzelhetők. Mivel még van 15 perc az órában, vagy hát most már 15 perc nincs, 10 perc az órából, ezért valamennyire belekezdek a holdpontba, de nem tudjuk ezt természetesen teljesen végigvinni, majd egy rész a következő órára marad. Ugye a holdpont deadlock az a legriasztóbb, legfájdalmasabb, hogy így mondjuk, párhuzamos programozási hiba. Van egy pontos definíciója, amit ismerni kell. Egy rendszer feladatnak egy H részhalmaz a holdponton van, ha a H halmazba tartozó valamennyi feladat olyan eseményre vár, amelyet csak egy másik H halmazbeli feladat tudna előállítani. Hát ez a definíciót elemezve arról van szó, hogy egy H, egy rendszerben vannak feladatok, azoknak egy H részhalmaza kerül holdpontba, ebből következően ugye az összes többi az nem feltétlenül a holdpontba végezheti tovább a munkáját. Ebben a H-halmazban mindenki egy másik H-halmazbeli elemre vár, tehát lényegében van egy ciklikus várakozás, amelyből a rendszer nem tud kikerülni, hiszen senki nem tud futni, senki nem tudja előállítani azt az eseményt, aminek eredményeképpen a többi várakozó közül valamelyik elinduljon. Tehát nagyon fontos az, hogy a holdpont többnyire nem az egész rendszer, hanem csak a részfeladatok egy halmazát érinti. Egy példa, a legegyszerűbb holdpont példa, tételezzük fel azt, hogy egy programunkban van két, programunk két erőforrást használna, egy A erőforrást és egy B erőforrást. Mind a két feladatunk akarja ezt az A és B erőforrást használni, az alábbi módon, tehát nézzük, itt van egy P1 folyamatunk ugye a bal oldalon, ő A-t foglalja le, majd B-t foglalja le, használja át, majd A-t szabadítja föl, B-t szabadítja föl. Egy másik programozó máshogy írta meg a P2 folyamatot, őt B-t foglalja le először, A-t foglalja le másodszor, majd B-t szabadítja föl először, A-t szabadítja föl másodszor. Most A és B elég egyértelmű név, de ezeknek az egyiknek lehetne, az egyiknek a neve mondjuk, mit tudom én, szériál, a másiknak lehetne a neve paralel, tehát nem lehetne egyértelműen kifejezni itt a sorrendiséget. Mi fog történni, hogyha ezt a kódot végrehajtjuk? Az esetek nagy részében, amikor a kritikus lefoglal részletek végrehajtódnak, attól eltekintve a legnagyobb részében ez simán le fog futni, és a rendszerünk jól fog működni. Aztán rendkívüli esetekben, hogyha véletlenül pont rossz serrendben, rossz időzítéssel futnak le ezek a folyamatok, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a P1 folyamat sikeresen lefoglalja át, a P2 folyamat sikeresen lefoglalja B-t, majd utána, mivel a másik pár már lefoglalta az erőforrásokat, ezért a másodikat nem tudja lefoglalni. És mind a kettő meg fog rekedni ezen a szinten, lefoglalta az egyik át, lefoglalta az egyik B-t, és nem tudnak tovább jutni. Ez egy versenyhelyzet, a probléma nem mindig fog megjelenni, a programunk többnyire jól fog működni, de néha azt fogjuk tapasztalni, hogy a program látszólag folyamatosan várakozik, nem tud előre jutni. Ugye az a kérdés, hogy milyen sorrendben futnak, és ettől függően lesz különböző versenyhelyzetünk. Nyilvánvaló, hogyha az erőforrásokat mindig azonos sorrendben foglaljuk le, akkor ez a hiba nem fog előállni, tehát ha mindig A-t foglaljuk le először, és B-t foglaljuk le másodszor, akkor ez a holdpont nem állhat elő, a szoftverünk mindig jól fog lefutni. Mondtam, hogy A és B nevű erőforrás, és nagyon könnyű egy sorrendet fölállítani, de tetszőleges erőforrások között ez a sorrend már nem ennyien egyértelmű. tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minden, hogy ha egy erőforrás, ha az erőforrásnak tulajdonképpen kéne egy prioritási listát összeállítani, és mindig prioritási lista sorrendjében lefoglalni ezeket az erőforrásokat, és ilyen értelemben a probléma megoldható lenne, és ezt majd mindegy holdpont kezelési megoldást is fogjuk említeni. De ez egy tipikus és gyakori hiba, és leggyakrabban így találkoztok majd életetekben a holdponttal. Nyilvánvaló, hogy a gyakorlatban ez a holdpontos játék ez sokkal bonyolultabb esetekben fog előállni. Leggyakrabban nagyon összetett problémákat tapasztalhatunk, nagyon nehéz rájönni, hogy valójában miről van szó, nehéz fölismerni a holdpontot. Ugye versenyhelyzet formájában jelentkezik, tehát nem egy biztos hiba, hol jelentkezik, hol nem jelentkezik. Vannak olyan holdpontok, amik minden milliómodik lefutásra fognak csak előállni, és ez egy rendkívül nehezen megtalálható hiba. Speciális esetekben fog a holdpont előállni, amelyeknek a teljesítése nagyon nehéz például egy tesztelési fázisban. És ilyen értelemben az ember azt gondolná, hát jó, a holdpont, a H feladatok egy részhalmazott elvárogat egymásra, de a többi rendszer részre ez hogyan hat? Hát lesznek olyan erőforrások, amit ezekben a holdpontban levő feladatok már lefoglaltak maguknak, és nem bírnak elengedni. Tehát ilyen értelemben a holdpontban levő folyamatok, feladatok hatásai tovább gyűrűznek a rendszerbe, és további rendszer részeket támadhatnak meg kvázi, mondjuk így, tesznek működésképtelenné, de ők már ugye nem ilyen értelemben holdpontba kerülnek emiatt. A holdpontnál van 4 darab úgynevezett szükséges feltétel, ami a holdpont megjelenéséhez kell. Ezek szükséges feltételek, tehát ebből következően ugye, ha ezek megvannak, az nem jelenti azt, hogy lesz holdpont. A legelső és legfontosabb a holdpont létterőtéhez az, hogy hogy a rendszerben legyen kölcsönös kizárás, mutual exclusion. Tehát legyenek olyan erőforrások, amit feladatok közösen használnak, de kizárólagosan, tehát egymást között megosztva használnak. Ugye sajnos a programozási modellünk ez, hiszen kölcsönös kizárást akarunk megvalósítani a közös erőforrásokra, tehát ez sajnos meg lesz. Próbálkoznak olyan megoldásokkal, hogy ettől el tudjunk tekinteni, de sajnos ilyen lesz. Foglalva a várakozás, ugye az angolul a hold and wait, ez a második szükséges feltétel, ami azt jelenti, hogy legyen olyan folyamat, ami hosszú ideig, vagy bizonyos ideig képes lefoglalva tartani erőforrásokat, miközben más erőforrásokra várakozik. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy feladat azt csinálja, hogy megpróbál lefoglalni erőforrásokat, majd ha egy erőforrás nem sikerül lefoglalni, akkor az összes többi erőforrás felszabadítja, és utána újra nekiindul ennek a dolognak, tehát ilyen értelemben visszakozik, és utána újra próbálkozik, akkor az a holdpont lehetőségét csökkenteni fogja, vagy akár teljesen eliminálja. Nagyon fontos, hogy nincs erőforrás elvétel a rendszerben, tehát no resource preemption. Ugye eddig azt mondtuk, hogy a CPU az lehet egy operációs rendszer, egy ütemező preemptív, és ebből következően elveheti a CPU-t egy futó feladattól. Hogyha az erőforrásokra is ezt lehetővé tennénk, akkor a rendszerben nem állhatna elő holdpont. Azt hiszem ez egy fontos lépés, azt mondjuk, hogy hát ha az erőforrásokat el lehetne venni, akkor nem állna elő holdpont. Látszólag ezt egyszerű megcsinálni, és az erőforrásokat tulajdonképpen el tudnánk venni, hogyha az erőforrások állapota visszaállítható lenne. Tehát, hogyha egy erőforrás valaki használ, és utána a tranzakció jellege az erőforrás